Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.
És a Szent Háromság Isten képe teljes világosságban és érzésben megjelent előttem, mint igazság. De minden kizáró katarzis fogalma tudná ezt leírni, de annak a teljes bizonyossága, hogy ez van. Ez létezik.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Útmutatást, helyes irányba állást várunk, Isten arcát, kezének nyomát keressük az évről évre megrendezésre kerülő országos evangelizáció alkalmán. Ezt a célt szolgálják a zenei szolgálatok, igehirdetések, a szekciókban folytatott beszélgetések egyaránt. Kiemelt szerepet kap a személyes bizonyságtétel is. Műsorunkban hite megszületésének és máig tartó megélésének kulisszái mögé enged betekintést a nap egyik tanúságtevője, Rajkai Zoltán színművész, a Katona József Színház tagja. A Lélekhangoló második fél óráját is érdemes velünk töltenie, akkor Balogh Sakett Dániel egy messiás hívővé vált, Krisztust követő zsidó fiatalember lesz a vendégünk.
Nagyon köszönöm az evangélikus testvérek meghívását, és szeretnék valami igazán építő, hasznos dolgot mondani. Hasonló a sorsunk, hasonló dolgokat élünk át, amikor újjászületünk, hiszen azt mondta a mi úrunk, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam mondja, és nem, ha nem történik meg ez az újjászületés, ez a megtérés, ez a rendezés az Istennel való kapcsolatban, akkor valahogy az életünk tulajdonképpen hiába való, és nem ér semmit. Én nem részesültem vallásos nevelésben. Nem voltam soha Isten tagadó, tulajdonképpen kultúrkeresztény voltam olyan értelemben, hogy katolikusként megkereszteltek, de soha nem jártunk gyülekezetbe, templomba, a családunkkal, a szüleimmel. Nem is foglalkoztam Isten dolgaival. A szokásos ünnepségeken, mint a karácsony, a húsvét, a keresztelők, az esküvők, vagy a temetések, igazából sosem találkoztam egyházi eseményekkel, vagy nem volt kapcsolatom semmilyen értelemben, sem a Szentírással, sem az Úrral. Aztán szép lassan természetesen, mivel nem voltam Isten tagadó, megérzékeltem, hogy egy keresztény világban élek, megérzékeltem, hogy a kereszténységnek azért vannak erényei, meg mindenféle jótékony dolgai a kultúrában, az építészetben, stb. Valahogy mégis kereszténynek gondoltam magam, nyilván, mert ebbe születtem bele, de semmilyen élő, valódi kapcsolatom nem volt az Úrral. És akkor éltem az életemet, bulizgattam, ahogy szokásos fiatalokhoz, csajoztam mindenfelé, készültem a színművészetire, mert nagyon hamar eldőlt a gimnáziumban, hogy színész szeretnék lenni, és hát igyekeztem mindennek megfelelni, és azokat a trendeket, és azokat az elvárásokat követni, vagy azokat az elgondolásokat, hogy mitől lehetek híres és igazán jó színész, mind szakmailag, mind a közönség szempontjából. Ez eléggé meredek dolog volt, mert lelkileg és fizikailag is feszegettem a határaimat. Az ember ilyenkor mindenbe belemegy, az élet bugyraiba, kipróbáltam mindenféle kábítószert. Volt, hogy több kapcsolatom volt egyszerre nőkkel. A felszínen ezeket igyekeztem mind titkolni, és általában mindenhol azt az oldalamat mutatni a megfelelési kényszerből, ami jó és megfelelő, és igyekeztem az elvárásoknak mindenhogy megfelelni. A gimnáziumban volt egy barátnőm, akivel összejöttünk, nagyon kedves lány volt, és hát ilyen héjanász a zavaron kapcsolat indult el, körülbelül 10 évig, hol szakítottunk, hol összejöttünk újra. És aztán egyszer már ezektől a dolgoktól, amiket én kipróbáltam, meg végigéltem, meg belementem mindenféle furcsa szituációkba az életemben, bármennyire is jó volt velük hencegni, és a szavak szintjén ezekkel dicsekedni, és hogy ezek úgy tűntek, hogy menő ember vagyok, mert minden összejött, siklóernyőztem, síjeltem, zenekart alapítottunk, nagyon jó szerepeket kaptam a színházba, sorozatokba, különböző világsztároknak lettem a szinkron hangja, kiváló filmekben, tévésorozatokban játszhattam, beutaztam az egész világot, Kolumbiától, New Yorkon át, Ausztráliáig, mindenféle előadásokkal. Tehát azt kell mondjam, nagyon-nagyon jól ment a szekér, jól ment a pálya. De mégis valahogy attól, hogy mindig olyasmiket tettem, amikkel valójában a lelkem nem harmonizált, és valahogy nem stimmelt, nem voltam önazonos, ezért egyre nagyobb belső lelki feszültségek alakultak ki. És éreztem, hogy valami nagyon nem stimmel az életemben. Ezt akkor még nem tudtam pontosan, hogy mi. Bár voltak erre érdekes jelek, egy nagyon érdekes szituációt elmesélek. Még 18 éves voltam körülbelül, amikor a kamaszként tulajdonképpen a világra ébredő értelmünkkel az egyik legjobb gyerekkori barátommal hosszasan beszélgettünk az élet értelméről, ilyen kamaszkori világmegváltás. És este vittem haza anyukám ladájával a barátomat a Damjanics utcába, amikor megálltunk az a kapuja előtt, és még hosszan filozofálgattunk nagy szenvedélyesen arról, hogy valójában hogyan kell élni, meg mi az élet értelme. És egyszer azt találtam mondani mindenféle végiggondolás nélkül, hogy szerintem van egy könyv, ami az élet értelme. A barátom nézett rám, hogy mégis mire gondolok, milyen könyv. És azt mondtam, hogy szerintem ez a könyv a Biblia. Ő meg nézett rám, hogy ezt meg honnan veszem. Úgy tettem ezt a kijelentést, hogy soha egyetlen sort, semmit nem olvastam a Bibliából. A nagyapám egyszer adott 10 forintot, körülbelül 10 éves korom, hogy tanulja meg a mi atyánkot, mert vehetek belőle majd cigirágót, és akkor ezért megtanultam a mi atyánkot, de ezen kívül, hogy a Bibliában mi van, semmit nem tudtam, de mégis olyan nagyképűen és bátran kimertem jelenteni azt, hogy a Biblia az élet könyve, hogy aztán én magam is elhallgattam és elgondolkodtam, hogy az ember gondolatai vajon honnan jönnek? És aztán akkor kezdtem el ezen folyamatosan gondolkodni, hogy jó, van tehetségem, meg vannak képességeim, de azok honnan jönnek? De ezeket elhessegettem, mert azt gondoltam, hogy az emberből magából, amiket tanul, amit tud, amit csak úgy kapott, vagy ahogy született. Hogy ugorjak egy nagyot, ez a belső lelki feszültség egyszer csak azt a képet hozta elém, hogy olyan vagyok, mint egy olyan alma, ami kívül nagyon piros, nagyon szép, nagyon látványos, de belül rohad. És akkor barátnőmmel hol szakítottunk, hol összejöttünk újra, azt éreztem, hogy valami olyan válságban van az életem, és már 28 éves voltam, hogy valamit muszáj lenne lépni, és azt gondoltam, hogy egy házasság talán ezt a belső lelki feszültséget helyre billenteni. És elhatároztuk, hogy összeházasodunk. És akkor elkezdtünk templomot keresni az esküvő, természetesen katolikus templomokat, és ugye egy nagy celeb esküvőt terveztünk, ahol majd mindenféle sajtó, meg tévé, meg a kollégák, a hírességek megjelennek. Ezért kerestünk valami szép templomot, és így elmentünk ide-oda katolikus templomokba, például a Mária Remetei templomhoz, mert valami szép fasort kerestünk, ami jó, látványos lehet egy ilyen nagy esküvőhöz. Bementünk egy misére, és vagy éreztük, hogy ez nagyon diszonáns, hogy mi valamit szeretnénk, amivel nem igazán tudunk azonosulni. Előttem, hogy is induljak el, oly sok mindent kérnék tőled én. Akkor sem lenne elég, akkor sem lenne elég.
Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Rajkai Zoltán színművész hitéről szóló tanúságtételét hallhatják.
Egyszer a barátnőm oda tett elém egy nők lapját, amiben egy kétoldalas újságcikk volt egy alkoholista házaspárról, akik arról beszéltek ebben a cikkben, hogy hogy szabadultak meg az alkoholizmusukból, és hogy a házasságuk is hogy rendbe jött, pedig előtte milyen pokol volt az életük. Mondja nekem a Kriszti, hogy hát nézzük meg azt a templomot, hogy itt le van írva, hogy ez egy pasaréti református templom. És akkor jó, hát nézzük meg. És akkor elindultunk megkeresni a pasaréti református templomot, hát eljutottunk a pasaréti bencésekhez, bekupogtattunk, hát mondták, hogy ők nem a reformátusok. Meghívott minket teára, és szépen lerajzolt, hogy merre menjünk a reformátusokhoz. És még az emlékemben az van, hogy már este volt, sötét, ilyen késő délután, hogy még az ajtóban így integetett nekünk, hogy indultunk a reformátusok felé. Utólag persze nagyon mosolygok ezen, hogy milyen szépen működött a testvéri ökumené és a közösség, hogy útba igazítottak minket a bencések a reformátusokhoz. És hát mentünk, de nem találtunk templomot, kerestük a tornyot, de sehol nem volt. És végül elérkeztünk egy kis térre, ahol volt valami furcsa épület, külsőségeiben inkább hasonlított egy tornateremhez, mint templomhoz. Hát mi nem ilyen díszletet kerestünk az esküvőhöz, ráadásul be volt zárva. Hétköznap volt, be volt zárva, és oda volt írva, hogy Isten tisztelet vasárnap 8-kor, meg 10 órakor lehet jönni. Mondta a Kriszti, hogy azért jöjjünk vissza rá vasárnap, nézzük meg. Iszonyatos tömeg, be se fértem az ajtón, volt két oszlop, az egyik oszlopon rajta, Máté 26, barátom, miért jöttél? Néztem, mondom, ez most még provokálnak is, hát nem elég, hogy ide jövök egy tömegbe, alig bírok átverekedni magam ezen a tömegen, még itt, miért jöttem, hát én se tudom rá, de a tornaterem nem fog, biztos, hogy itt nem fogunk esküvőt tartani. Szemben a szószéken fölment a lelkész, akkor még nem tudtam, akkor még papnak hívtam, azt mondta, hogy áldás, békesség, testvérek, kicsit racsolt, mondom, na hát ez még beszélni se tud, szegény, ilyen nagyképűen. És hát elkezdett beszélni, és egy idő után a szószorosítnál leesett az állam. Ez ki? Cseri Kálmán lelkipásztor volt természetesen, ez 1996-ban volt, és ott állt egy ember, beszélt hozzám. Mondom, néztem is a Krisztire, hogy most ez hozzám beszél, vagy mi van? Ráadásul racsol. Nem hangsúlyoz különösebben, de úgy beszél, ahogy én színészként addig az előző életemben soha nem láttam embert beszélni. Olyan határozottan, olyan tisztán, olyan világosan, olyan egyértelműen, olyan mindaz, amit eddig kerestem az életemben, valahogy úgy elkezdett összeállni egy tömbé, vagy egy megfogalmazható értelem, hogy valójában mit is keresek. És nagyon érdekes, hogy egyetlen Isten tisztelet volt, és a végén ugye nálunk a liturgiában az Úr imádsága előtt van egy körülbelül egy perces csend, hogy mindenki magában imádkozzon. És ott álltam a tömegbe, az oszlopnak szorítva, lehajtott fejjel, előtte soha nem is imádkoztam, azt se tudtam mi az, hogy imádkozni. Becsukott szemmel, 800 ember ott volt, vagy nem is tudom mennyi, az udvar is tele volt, meg a kert, meg mindenhol. Hallottam a madarak csicsergését, annyira néma csend volt a templomban, és egyszer csak megszólalt egy hang bennem, hogy itthon vagy, megjöttél. És így föl is eszméltem, hogy ezt valaki mondta, vagy halucinálok. Néztem a Krisztire, hogy jaj, de ő is lehajtott feje ott állt. Ezt nem mondta senki, de olyan elementáris erő volt, és olyan megtapasztalás, amit eddig soha ilyet nem éreztem. Mondom, akkor majd meghűltem, vagy tényleg valaki szól. És ahogy kijöttünk a templomból utána, elkezdtük valahogy automatikusan, hogy ide vissza kell jönnünk. És elkezdtünk visszajárni oda, ebbe a templomba. És egyre többet jártunk vasárnaponként, és hallgattuk Kálmán bácsi ige hirdetéseit, és egyre jobban elkezdett szólni az ige. És egyre jobban megértettem, és egyre jobban azt éreztem, hogy én tényleg hazajárok. És akkor elhatároztuk, hogy ez stimmel. Itt mind a kettőnknek lelkileg is, bármennyire is a külsőség nem az, és nem így képzeltük az esküvőnket, de valahol az a lelki tartalom, amit megszólal, az, amit itt kapunk lelki táplálékként, az valahol rezonál bennünk, és hogy ez önazonos. És ha már templomi esküvőt akarunk, akkor legalább úgy tartsunk templomi esküvőt, hogy annak van valami belső hitelessége. És hát elkezdtünk oda járni, aztán egy döntöttük, hogy itt fogunk összeházasodni, bementünk a lelkész hivatalból, egy nagyon furcsa, Süsi a sárkányban a sárkányfőárushoz hasonló figura fogadott minket, és mondtuk, hogy szeretnénk itt összeházasodni. És hát elkezdte fölvenni az adatokat, és egyszer csak Krisztinek aznap volt a születésnapja, és mondta, hogy hát, hogy akkor ő elrohan, mert mindjárt visszajön. És kiment, elviharzott. Ott ültünk, hogy most mi a baj. Majd visszajött egy csomó ilyen könyvvel, és hogy ezt majd olvassuk el, és hogy boldog születésnapot, és ezt már jöjjünk, és akkor megbeszéljük, hogyan lesznek a továbbiak, de hogy kit szeretnénk, hogy ki adjon össze minket. Mi meg így néztünk, hogy ki, hát nyilván a lelkész úr a Cseri Kálmán. Ja, jó, mert vagyunk itt többen, meg én még csak itt segédlelkész vagyok, meg eddig csak temettem, de... És akkor mondtuk, hogy persze, hát akkor jó lenne, hát hogyne, hát akkor nyugodtan ön. És aztán végül Ő volt Földvári Tibor, akkori segédlelkész, most már hosszú évek óta pasaréti gyülekezet egyik oszlopos lelkésze. Úgyhogy végül Tibor adott össze minket Pasaréten 1997. augusztusában. Csak jártunk rendszeresen, és az ige dolgozott bennünk nagyon.
Lélekhangoló.
Elmentünk Nászútra, amit máig nem tudom, hogy hogy tehettem meg színház évad elején, szeptemberben, egy hónapra. Elmentünk Nászútra Franciaországba, meg Olaszországba, és volt egy nagyon érdekes élményem visszafelé. Ezt jól értsék a testvérek, nem ez a megtérés feltétele, de ezt el kell mondjam, hiszen megtörtént velem, és ez is a része volt az életemnek, vagy a megtérésemnek, vagy az újjászületésemnek. Jöttünk hazafelé már éjszaka Svájcból, és úgy döntöttünk, hogy nem állunk meg, hanem egyfolytában jövünk. Kriszti aludt a hátsó ülésen, én jöttünk az autópályán valahol, már nem is tudom, hogy pontosan hol. Éjjel kettő körül lehetett. Egyszer csak azt látom, hogy lassítok, mert valami van az úton, eltűntek a sávok, és azt látom, hogy egy iszonyatosan borzalmas állapotban lévő ember fekszik az út közepén. De olyan szinten borzasztó állapotban, hogy én még embert így nem láttam, talán az etióp éhezőkről látunk néha ilyen képeket, amikor a testi szenvedések összes nyoma rajta van, de olyan szinten, hogy azt nem tudom igazából nagyon-nagyon bonyolultan és hosszú képekben tudnám leírni, de nem is ez volt a lényeges, hanem az, hogy a kisugárzása ennek a beteg testnek, annak a szörnyűsége és összes fájdalma és kínja az valahogy érezhető és tapintható volt. És hát megálltam az autóval, ez természetesen nem így történt valószínűleg, ez én vízióm volt, megálltam az autóval, kiszálltam, hogy hát föl kell vinni, arrébb kell raknom az útról, mert hát nem tudok átmenni ezen a szakaszon, hogyha itt fekszik. És egészen elképesztően félelmetes és fájdalmas volt ezt a dolgot megtennem, hogy ezt fölemeljem ezt az embert, aki gyakorlatilag nem is volt súlya, mert annyira le volt fogyva, nem volt benne élet, vagy csak sebek, betegségek, minden nyomorúság. Fölemelem, és előttem van egy fej, ami ennek tökéletesen az ellentéte volt. A világ összes barátsága, ereje, bölcsessége, pozitív kisugárzása, én nem is tudom, ami egy olyan volt, mint amit az ember úgy minden álomban és minden érzéssel és minden szenvedéllyel együtt össze tud gyúrni, a pozitívum csúcsa, és hirtelen itt fogtam ezt a fejet a kezemben, eznek a testnek egy teljesen ellentmondásos módon a lévő fejét. És akkor egyszer csak világos volt, hogy ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztus tartom a kezemben. Ő van itt. Ezzel a testen és ezzel a fejjel. Majd egy pillanatra szétnyílt valami, megjelent a Szentlélek, amit nem tudok, és megjelent maga az Úr. És a Szent Háromság Isten képe teljes világosságban és érzésben megjelent előttem, mint igazság. Amit most nem tudnék leírni, ez a mindent kizáró eufória tulajdonképpen, vagy a mindent kizáró katarzis fogalma tudná ezt leírni, de annak a teljes bizonyossága, hogy ez van. Ez létezik. Hogy van ezen a létező világon kívül az, amit a Szentírás tanít, a Szent Háromság Isten, Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú, a Szentlélek van. De emberi ésszel és értelemmel teljesen fel nem fogható és meg nem magyarázható módon. Olyan mértékben földre rúgtam és elkezdtem zokogni, amiről később csak a Pál apostolnál damaszkuszi úton történt esetéhez tudok hasonlítani, bár én nem vakultam meg, hogy zokogni kezdtem megállás nélkül. És akkor arra ocsúttam fel, hogy vezetek, mennek a sávok tovább, és én zokogok, és akkor fölébredt a Kriszti, és kérdezte, hogy mi van, én nem tudtam válaszolni, meg kellett állnom az úton, félrehúzódtam, és kb. 20-25 percen keresztül nem tudtam megszólalni a zokogástól, csak sírni. És én már azt hittem, hogy baj van, az éjszaka közepén honnan hívjon Németországba mentőt, vagy most mi bajom van, mondtam, hogy próbáltam mutatni, hogy nincs semmi bajom, majd mindjárt megpróbálok megnyugodni, de egy kb. 20-25 percig nem sikerült megnyugodnom. Szakadt föl minden ezzel kapcsolatban, a múltammal, a bűnösségem, minden, nem is tudom elmondani. És aztán így elkezdtem mondani neki valahogy nagy nehezen, amikor összeszedtem magam, hogy hát mi történt velem. És hazaérkeztünk valamikor, talán másnap hajnalban, pont vasárnap volt, és mondtam, hogy azonnal a templomba, az első Isten tiszteletre menjünk be, úgy, ahogy voltunk a Nászútról, beérkeztünk Pasarétre, Kálmán bácsi prédikált, És ott jött tulajdonképpen ennek az egésznek valahogy a mérleg nyelve, hogy helyre billent, hogy Kálmán bácsi, én szinte megálltam középen a bejáratnál, tömegbe, és elkezdett hozzám beszélni. De tényleg, ott aztán konkrétan az összes ige, az egész ige hirdetés arról szólt, hogy igen, ez így van, az embernek ezt meg kell tapasztalnia, rá kell jönnie, fel kell vennie a keresztjét, és így nyilván nem hozzám beszélt, egy ige hirdetést tartott. És ott volt a legjobb barátom is akkor, valahogy ő is, akivel beszélgettem annó 18 éves koromban a kocsiba, ő is eljött velünk valamiért. Egyébként a Nászutat is úgy kezdtük, hogy vele együtt indultunk el, vicces volt. Ki volt írva, hogy Just Married, egy nő és két férfi. De valahogy visszaérkeztünk, és nyilván én fölhívtam, már nem emlékszem, hogy jöjjön ő is, mert olyan élményben volt részem, hogy muszáj valahogy a templomban kikulminálnunk, hogy így fejezzem ki magam. És akkor a Tomi is így nézett rám, mert ugye elmeséltem neki nyilván reggel, hogy mit történtek, hogy ez hogy. Hát így, az Úrnak minden lehetséges. És akkor történt az, hogy tulajdonképpen erősen, sok-sok imádsággal összejártunk rendszeresen esténként, akkor már rajzolódott ki bennem, hogy igen, tudatosan elhatározom, hogy én megtérek az Úr mellett, és le tudtam térdelni, és kimondani, hogy Jézus Krisztus, a te tanítványod szeretnék lenni, és te vagy Uram, és megváltom, és az életemet innentől kezdve a te követésedben és a te hozzád tartozásban szeretném, mint keresztény, Krisztushoz tartozó és Krisztus követő élni. Onnantól gyakorlatilag az Úr megáldotta az életünket, született 4 szép gyermekünk, 2 fiú és 2 lány, ami óriási kegyelem, hogy mindannyian hitbe járnak, megtértek ők is, ami egyszerűen fölfoghatatlan ajándék.
Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj, ne hagyj semmiért. Ha a világ engem csábít, hívogat.
Hosszú évek teltek el langyos keresztényként is, amikor az ember eltávolodik, eltér a keskeny útról, különböző módokon visszakeveredik, hol közel, hol távol. De tavaly augusztusban velünk is történt még egy eset, amit muszáj elmondanom, hogy Krisztinél egyszer csak méhdaganatot diagnosztizáltak, és egy előre haladottabb stádiumban, miért nem lehet műteni, sőt, kemoterápiát javasoltak először, el is indultunk ezen az úton. Természetesen minden szívünkkel, lelkünkkel, idegszálunkkal Krisztusba kapaszkodva. A kemoterápia 4 hónap után már nem volt hatásos, irgalmatlan fájdalmai lettek, gyakorlatilag a halálárnyék a völgyébe sétáltunk minden szempontból. Végül már nem csak, hogy a fájdalomcsillapítótól fájdalomcsillapítóik, hanem kemény morfiumos tapaszok, stb. És kaptuk közben folyamatosan a megerősítő igéket, de felsorolni sem tudom százával. Olyan volt, mintha Jézus SMS-ezett volna velünk konkrétan. Testvérek százai elkezdtek imádkozni a gyülekezetben, gyülekezeten kívül, nagyon sokan, közösségekben, és egyre több csodát éltünk meg. Kiírtak egy 28 napos sugárkezelést, de hát akkor már tudtuk, hogy nyirokáttétek vannak, és a Kriszti orvos egyébként, a feleségem, gyermekorvos, minden dologgal tisztában van. És nagyon-nagyon erősen imádkoztunk, és imádkozott, hogy csak olyan kezelést kapjon, ami hasznos, és hogy ami, mert az igék is ezt sugalták végig. Sőt, már az első pillanattól az volt, hogy már túl vagy rajta, már meggyógyultál. Tehát már úgy kellett vegyük ezt a betegséget, hogy már túl vagyunk rajta, és ez elképesztően hiterősítő volt, nem csak az Istennel való kapcsolatban, hanem a mi kapcsolatunkban is. Ki tudtuk mondani szinte már az elején, hogy igazából ez egy kegyelem, ez a betegség a mi hasznunkra és épülésünkre, mert ha úgy éljük tovább az életünket, langyos keresztényként, idézőjelben, bár hitben járva, akkor nem tudunk megtisztulni, és nem tarthatunk hozzá, hiszen ha nincs meg bennünk az a, nem megyünk végig a megszentelődés útján, ami kizárólag és szinte kivétel nélkül mindig nehézségeken, bajokon, problémákon, megpróbáltatásokon, kudarcokon megy át úgy, hogy az ember megkapja Krisztustól azt a minden értelmet meghaladó békességet. Akkor is, hogyha már minden ár összecsap a feje fölött, és minden lehetetlennek látszik. És ezt mi megtapasztaltuk, és mérhetetlen módon szorosabbra fűzte a kapcsolatot Krisztussal. És aztán imádkozott, hogy olyan kezelést kapjon, ami leghasznosabb számára, betolták a sugárkezelőgépbe, nyomkodja a hölgy a gombot, vagy nem tudom, mondta, hogy hát sajnos elromlott a gép. Kriszti kijött, hogy jó, hát akkor most nem tudják megjavítani, jöjjünk vissza holnap. Másnap visszamentünk, megy a gép, sorban állunk, 15-20 percet kellett várni, mire beért, elromlott a gép. Harmadnap megint elromlott. Negyednap szóltak telefonon, hogy ne menjünk, mert rossz a gép. Néztünk, hogy mi lesz. Eltelt egy hét, jött a hétvége. Következő hétfőn betelefonáltunk, hogy menjünk-e, mondták, ne menjünk, rossz a gép. Mondtuk, hogy egész nap rossz volt? Nem, most romlott el egy órája. Szent estét, az egész karácsony ünnepeket így, hogy akkor vissza kell mennünk karácsony után. Karácsony után visszamentünk, működik a gép, hát akkor mégiscsak menjünk kell, mert közben mondta az onkológus professzor azt, hogy menjünk, hát muszáj, meg mondta az ottani onkológus, hogy muszáj, akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy nem jó, elromlott a gép. Egészen addig romlott el a gép, míg egyetlen kezelésre sem kell bemennünk. Akkor mondta az onkológus azt, hogy rendben van, megkapjuk, meg tudja igényelni az immunterápiát, ez egy új terápia, de hát ez 60 nap. Ez már januárban volt. Krisztinek szörnyű fájdalmai voltak. Mondta az onkológus asszony, professzor asszony, akkor megrendeli az immunterápiát, és imádkoztunk, és mondta, hogy 60 nap, hogy akkor kezdjünk el egy másik kemoterápiás kezelés, mert nem maradhat kezelés nélkül. Ez egy régebbi típusú kemoterápia, de ugyanolyan hasznos, csak sokkal rosszabb mellékhatásai vannak. Belementünk, kezdjük el. Telefonál a professzor asszony, hogy mi kik vagyunk? Mondjuk, hogy? Hát megkaptuk az immunterápiára az engedélyt. Ilyet ő még életében nem látott 40 év alatt, hogy valaki 3 nap alatt kapjon meg egy engedélyt. Mondtuk, hogy mindenről nem tudunk, mi csak szeretjük az Urat. Valószínűleg minket is szeret ennyire. És azt mondta, hát most nem is tudja elkezdeni a kezelést, mert meg kell várni a 3 hét lefutást, ha nem adja be az immunterápiát, hogyha tudja, hogy 3 nap alatt mi megkapjuk az engedélyt. Elkezdődött az immunterápia, és szép lassan elmúltak a tünetek, visszahúzódtak a nyirokcsomók, Kriszti állapota egyre jobb lett, visszahízott, visszanőtt a haja. Nem is tudom elmondani ezt a kegyelmet, hogy szinte teljes értékű életet élünk most már, bár a kezelés még tart, bár betegség elméletileg van, az élet olyan és úgy intézte a mi Úrunk Jézus Krisztus, hogy gyakorlatilag a te hited megtartott és meggyógyított. Egyszerűen nem képtelen vagyok ezt a hálát bármilyen szinten is, azon túl, hogy ide állok a testvérek elé, és bizonyságot teszek erről a valóságáról és az igazságáról, ezt, hogy igen, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és mindaz, ami ezen kívül van, az hiába való, és maga a halál. Úgyhogy higgyetek Krisztusban.
Ez itt a Lélek hangoló.
Kívánok. Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
Rádió Misszió. Adás szerkesztő.
Önök továbbra is a Lélek hangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Az Evangélikus Rádió Misszió műsorát hallják. Rajkai Zoltán színművész szólt Krisztusban való hitre jutásáról. Tanúságtételét az országos evangelizáció alkalmán készült felvételről osztottuk meg. A folytatásban Balogh Sakett Dániellel, a Krisztus követőjévé vált zsidó fiatalemberrel fogok beszélgetni. Maradjanak velünk!
Az igazi béke az nem az a béke, ami két nemzet köt, vagy két hadsereg köt, hanem az igazi béke az az a béke, amit az ember és Isten között van, Jézus által. Nagyon-nagyon fontos békét kötni először Istennel, bármilyen nemzetből vagyunk.
Unless the Lord he builds the house, the workers labor on in vain. Unless the Lord he guards the city, the watchmen they will guard in vain. Rise up early, in vain you stay up late, toiling for food to eat. He grants his sleep to those he loves, he loves.
Vendégünk Balogh Sakett Dániel az Evangélikus Lélekhangolóban, aki galileai származású, és mégsem a szülőhazájában érte utol Jézus, hanem itt Magyarországon. Milyen lélekkel vagy üzenettel jöttél ide? Hogyan kezdjük a beszélgetést szerinted?
Milyen üzenettel jöttem ma ide? Én nem tudom, mikor fogják kiadni ezt az adást, de most van október 13-a, és aki követi a híreket, akkor láthatja, hogy végre Izraelben béke van. És ilyenkor a zsidóságban van egy ima, amit szoktunk mondani, az a neve, hogy Se'echiyanu. Egyfajta hálaadó ima, amikor esküvő van, vagy ünnep van, vagy bármilyen jó dolog